Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
És most épp jövőkutatni fogunk Kozák Ákos segítségével, aki jövőkutató szociológus. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel, szervusztok!
Hát sokat próbáljuk megfejteni a jövőt, akár meg kitalálni, hogy milyen szakmák lesznek majd, milyen technikai újítás. Csak ma szóba került ugye egy cég kapcsán, hogy a jövő nagy technológiai robbanása hasonlóan, mint az internet, hogy az űrkutatás és az űrhajózás lesz, ott jöhet valami ilyen nagyon látványos, gyökeres fordulat, és hát ez mindez nyilván az életünkre, az életstílusunkra is hatással lesz. Ezt lenne érdekes boncolgatni, hogy milyen területeken lehet erre készülni, vagy számítani, látszanak-e jelek, hogy mennyiben változnak ezek.
Ez olyan, mint az öregedés vagy idősödés problémája, vagy kérdése a társadalomban, ami az egyik legfontosabb demográfiai trend, hogy az ember nem veszi észre, elmegy mellette, vagy éppen részese lesz. Uh-huh. Tehát az, hogy az életmód és életstílus miképpen változik meg, erre nincsenek olyan pontos előrejelzések, elég sok ilyen tanulmányt ismerek, ami azt mondja, hogy 2030-ban így fogunk élni, ez lesz a körülöttünk lévő környezet, mert mi magunk alakítjuk, ez nagyon fontos, ez a jövőkutatásnak egy módszert, egy megközelítése, sőt, egy kardinális pontja, hogy mi magunk befolyásolhatjuk a jövőt, vagy írhatjuk a jövőnket, ez részben igaz. A másik pedig az, hogy nem lehet azt mondani, hogy leírni egy receptet, hogy így lesz az oktatás, ilyen lesz a munkaerőpiac, ilyen lesz az utazás, ilyen lesz az entertainment. Ilyen nem lesz. Vannak már bizonyos jelek, amiket lehet érezni, lehet látni. Szerintem komoly jövőkutató nem mondja azt, nem írja le a 2030-as fogyasztónak az életét. Ez azt gondolom, hogy vicc kategóriába tartozna. De lehet tudni, hogy mondjuk a munkaerőpiac milyen formában megy el, a bevásárlás milyen formában megy el, vagy legalábbis olyan technológiák vannak ma, a következő 5-10 évben bizonyosan egyrészt életbe lépnek, elterjednek, vagy esetleg új ötleteket fognak adni további innovációknak, további fejlesztéseknek. Úgyhogy ennyit bevezetésképpen, hogy maga egy olyan, hogy új típusú fogyasztó 2030-ba, hogy így fog élni egy állampolgár, ezt nem nagyon lehet megadni. Egyébként hát vannak azért merész állítások, például a politikai rendszer berendezkedését illetően is vannak előrejelzések. Egyébként ezek elég komoly tanulmányok, hogy a demokrácia, vagy a pártszerkezet, most nem Magyarországon feltétlenül, hanem Európában, vagy a világon, milyen irányba mehet el. De hát hétfő reggel dolgozni szoktunk, a munkaerőpiac az biztos egy nagyon fontos terület az életünkben.
Hát igen, főleg a gazdasági
is,
részét.
Itt is, meg minden. Ugye sokat beszélünk arról, hogy a most általános iskolába járó gyerekek még, akik tanulnak, olyan szakmák lesznek majd, amiről most nem is lehet tudni, tehát még szemléltetni se lehet neki, hogy mi lesz a jövő, mert azok majd létrejönnek. Igen. Tehát ilyen számok vannak, hogy ki a veszélyeztetett terület, hogy majd a könyvelőre nem nagyon lesz szükség, hiszen ezt algoritmizálni is lehet. Ügyvédi munkában is lesznek speciális területek, de egy csomó jogi cuccot át lehet terelni a digitalizáció mezejére. Tehát az inkább látni, hogy mi az, ami nem lesz, gondolom én, vagy esetleg igen, látszik az is, hogy mi lesz.
Igen, ami munkaerőpiaci vagy a jobokat illeti, ott ma már azt lehet mondani, bizonyos adminisztratív munkákat belértve ebbe az ügyvédi munkának az adminisztratív részét, tehát egy egyszerű ügyvédi feladatot, igen, egy kis vállalkozónak mit kell tenni a munkavállalójával, hogy most ki kell adni szabadságot vagy nem, ezt akár egy voice-in, voice-out technológiával meg lehet bemondja, és a gép kiadja. Van egyébként Magyarországon is ilyen technológia, tehát működik már, ez már több, mint kísérleti, aha, fázisban van, de az kétségtelen, hogy ha csak veszük a marketinget, amelyik egy automatizált iparággá vált, akkor ott sem nagyon lesz szükség tulajdonképpen nagyon mély szakértelemre.
Vagy hát a NAV-nak a kitűnő szolgáltatása, hogyha nem túl komplikált, hogy a jövedelmi struktúrája az illetőnek, tehát egy alkalmazott, és akkor kapja a bérét, esetleg abban vannak levonások, kedvezmények, akkor ezt már simán a bejövő adatokból összerakja, és kész az SZIA bevallás, amit ő felajánl, amiben be lehet rakni, persze, hogyha voltak mit tudom, ingatlan ügyletek akármik, de azért már az is valami hasonló.
Igen, és még annyit itt, hogy előbb említettétek ezt, hogy mi szűnik meg, mi nem szűnik meg. Hát besesek vannak, nagyjából 40%-át azt mondják, hogy a 10 év múlva elkövetkező szakmacsoportoknak nem lehet ma látni, hogy ez így van, hogy 30 vagy 50% mindegy is, de hát egy jelentős részét. Egyébként a Harvard Business Business Review-nak most a nyári, egyik nyári száma foglalkozott azzal, hogy milyen szakmacsoportok vannak veszélyben, és ott az első helyen egyébként az élelmiszer termelés áll, hogy az lesz, ahol leginkább a robotizáció, igen, vagy kicsit ott a mesterséges intelligenciával vegyítve, a robotizáció teret nyer, és akkor ott eltüntethet szakmákat. A szállítmányozás, az építőipar érdekes módon, vagy a vendéglátóipar, de egyébként a HBR szerint még akár 14%-ban, így mondták ők, 14%-ban egyébként az üzleti környezet, sőt a menedzserek is veszélyben vannak. Ezt szoktam mondani eladásokon, vállalati eladásokon, ez mondjuk hát mosolyra fakasztja a hallgatóságot, de hát hogy van-e nekik ott helyük mondjuk 10 év múlva. De mindenképpen az van tulajdonképpen, én nem abban hiszek, hogy megszünteti, hanem inkább abban, hogy átalakítja. Igen, és új képességeket tesz szükségessé. De nem hiszem, hogy önmagában hirtelen elmúli. Ez is lesz, ilyen is lesz, de inkább azt gondolom, hogy a jelentése, vagy a szerepköre változik meg az adott munkavállalónak.
Pont azon gondolkodtam, ugye, hogy hát a leginkább az előrejelzéseket olyanok készítik, akiknek direkt gazdasági érdek, pénzügyi érdek fűződik ahhoz, hogy a jövőre fel tudjon készülni. Tehát elméletileg pont a munkaerőpiac, vagy az, hogy a fogyasztók hogy alakulnak át, mi az a termék, mik azok a termékek, amik leginkább kellenek majd a fogyasztóknak, tehát ezt meg kell próbálni valamilyen módon előrejelzni, és teljesen beugrik ilyenkor az embernek az Asimovi ugye pszichohistória, akik ilyen matematikai módon próbálták a történelmet pszichológiával vegyítve előrejelezni, hát egészen jól egyébként, hogy mi fog történni. Szóval én azt gondolnám, hogy egy nagyon komoly erőforrásokat fordítanak azok, akik érdekeltek.
Hát ennélkül szerintem nem is nagyon menne. Ez nem zárja ki természetesen, azt is kell mondanom, akár az akadémiai szintű, vagy igényességű tudományos alapokat, tehát ezt szeretném eloszlatni, és nem valami összeesküvésről van szó. Szóval kétségtelen, hogy a munkaerőpiaci, vagy akár akár az utazással kapcsolatos, vagy a retail, a kiskereskedelmi szakmában természetes, hogy a vállalatok, akik fejlesztenek, nem lárpulár fejlesztenek, hanem azért, hogy meghatározzák a trendeket, irányokat, és ők legyenek az új, nem tudom, Amazon, vagy az új Walmart, vagy bármi, igen, legyenek, nem most, hanem 10 év múlva. Ebben én nem látok semmi kivetnivalót. Az kétségtelen, hogy ebben a vásárlónak, fogyasztónak, az egyénnek a szerepe inkább passzív, de ez nem egy újdonság, hát elszenvedjük jó értelembe véve az, hogy egyre jobb, és vagy egyre, hogy mondjam, fejlettebb a környezet körülöttünk. Ez vállalati sztori.
Teljesen passzív, mert nyilván többen próbálkoznak, igen, ilyen, igen, irányvonalakat szabni, és valahol mégiscsak mi fogjuk eldönteni, hogy mit fogyasztunk. Most itt az jutott eszembe, hogy ugyanilyen jövőbe látás volt a print újságok megszűnése, igen, itt a digitalizáció, mindent el tudsz olvasni a neten, készenek vége. Minek kéne kinyomtatgatni, kézzel fogni? Kisebb példány számú lehet, megszűntek lapok valóban, de átalakultak, nem tudom, heti lapok jobban működnek, magazinok jobban működnek, tehát azért van élet a digitalizáción túl is.
Igen, rossz kifejezést használtam.
És ezt időntöttük el, ugye? Mert azért mégiscsak veszünk a kezünkbe lapot.
Rossz a kifejezés, amit használtam, itt nem az elszenvedő, nem arra gondoltam, hogy tehetetlenül passzívan viselkedik. Önmagában a termékfejlesztésben, dizájnban, a kreativitás és mindenre, tehát vannak cégek, akik együtt fejlesztenek a fogyasztókkal, én csak azt mondom, hogy kik a driver, ki a motor, igen, ennek. Igen, én erre értettem. Világos. Tehát a valódi aktorok azok mindig a vállalatok emögött, és ők irányítják.
És abból miért, hogy választunk, de nem mi fogjuk megszabni az irányt.
Van, a sebességbe beleszólhatunk, talán lehetnek ellenmozgalmak, de azt gondolom, hogy ők az autópályán, ők a kamionok.
Világos.
Oké, a munkavilágánál zenéljünk egyet, azt nézed?
Arra gondolok.
Jó, és akkor megkérjük a kedves hallgatókat, hogy írjanak nekünk, vagy tegyék fel kérdéseket, esetleg fogalmazzák meg az ő általuk legveszélyesebbnek gondolt folyamatokat. 0630 20 10 909. Euréka élmény rovatunkban továbbra is a jövőről beszélünk, és itt van velünk Kozák Ákos, szociológus, jövőkutató. A munka is teljesen átalakul, ugye a munka világa, ez most egy nagyon ilyen felületes mondat, de gondoljunk csak abba, hogy bele, hogy a digitalizáció révén, hogy ahogy megváltoznak munkakörök, lehet, hogy organikusan egyébként el is tűntek volna, de így viszont teljesen átalakul az, hogy ki mivel foglalkozik, vagy hogy hogyan. Itt van például ez a cikk, amit ma reggel olvastunk az Indexről, hogy az 5G technológia mit tesz lehetővé, teljesen más módon lehet orvosi beavatkozásokat elvégezni vele.
A munkaerőpiaci változásoknak csak az egyik tényezője, vagy elindítója, kiváltója a technológia. Ezen kívül legalább még 3-4-et föl tudok sorolni, például a városiasodás, amely hát azért mégiscsak sok száz éves, vagy bocsánat, több ezer éves foglalkozási struktúrákat borít meg, mondjuk az agráriummal kapcsolatosan.
És az elég érdekes, azt most olvastam, hogy úgy számolják, hogy 2050-re 70%-a fog a világnak, a lakosságának városokban élni. Igen. Tehát ez a folyamat, ez elég komoly.
Igen, egy korábbi adásban már ezzel foglalkoztunk, és ezt elmondtam, igen, nagyjából. Körülbelül a század derekára mondanak 9,5-9,7 milliárd embert. Ennek a nagy része, hogy ez most kétharmad vagy háromnegyed, ez bizonyosan metropoliszokban fognak élni. Nagyjából 110 olyan város lesz, ahol 5 milliót meghaladja, és ebből a 110-ből 44, körülbelül 43 olyan, amelyik 10 milliót meghaladja. Uh-huh. Tehát itt nagy számosságra van szó. Tehát a városiasodás, az idősödő társadalmak, ez majd megmondom, miért fontos, illetve tehát volt ugye a technológia az első, és hát az a helyzet, hogy mielőtt még itt a felsorolásba belebonyolódnék, inkább az a fontosabb, hogy mi az, amit megváltoztat, és hogy mindenki azt gondolja, hogy itt minden a kognitív képességre lesz alapozva. Tehát, hogy csak a ráció, az adatok és a logika, és nem tudom, ez messze nem így van. Egy 30 éves akadémiai kutatás azt mutatta meg, hogy ahol magas szociális érzékenység van, és magas matematikai képességek, az egy szerencsés történet. Ahol azonban magas matematikai képesség van, tehát az a munkavállalónak, de alacsony szociális érzékenység, ott sajnos hát munkaerőpiaci pozíciójuk ezeknek a munkavállalóknak romlott. Ami azt mutatja, ez egy nagyon nagy kutatás, ami azt mutatja, hogy ha nincs meg bennünk a megértés képessége, ennek az egész folyamatnak a megértése, internalizálása, magunkból építése, tehát önmagában a kognitív képesség nem elég. Erre azt szokták mondani, hogy azt kell megnézni, hogy 10 évben mit kell tanítanunk. Kódolni, azt gondolom, hogy egy olyan lesz, mint az ABC, az ablakzsiráf, amikor én gyerek voltam, az nem probléma. Azt a képességet kell, azt az emóciót, vagy azt a képességet kell a gyerekeknek megtanítani, hogy hogyan kell mindezt társadalmi kontextusban majd nekik megragadniuk, megérteni, és a mindennapjaikba beletenni. Úgyhogy itt kifejezetten nem csak kognitív képességekre van szó. Épp ezért is mondtam az idősödő társadalmat, mert ott nem lehet elvárni, hogy egy 70 éves ember ugyanazok a kognitív képességek rendelkezzen, mint egy 28 éves. Egyébként ennek az egész folyamatnak még az is fontos, különösen a városi környezetben, hogy egy új jószágpalettal az körülöttünk, akár termékek, akár szolgáltatások, és fölértékelődnek, egyébként ez az elmúlt 20 éves így volt, a személyre szabott szolgáltatások. Tehát az én nem szabott, ami nekem szól, éppen ezért fontos azt gondolom megérteni ennek a pszichés részét, most fogalmazunk így profán módon.
Azt írja egy hallgató, hogy mit mond a jövőkutatás, kénytelen lesz a világ elkezdeni komolyan beszabályozni az internetet, illetve a Facebook jellegű oldalakat, a reklám és a személyiségi jogok, adatok és például a reklám vonatkozásában, vagy ez a hajó már elment?
Nem ment el a hajó, azt gondolom, hogy erőteljes szabályozási, nem csak kényszer, hanem hajlam is van egyébként, különösen az Európai Unióban. Én is azt várom egyébként, és a szakirodalom is erről szól, hogy lesz valamilyen keretszabályozás. Az persze nem biztos, hogy egy új nem fog jönni. Egyébként éppen most napokban, hogy elindították ugye a Facebooknak az ellen fórumát, vagy ellen médiát, amelyik...
Igen, a Wiki alapító megpróbálja kikerülni ezt a fajta fake news-t, reklámozói nyomást, és egy kicsit ilyen...
Igen, de ez csak a kommunikációs oldal, ugyanakkor ugye az IoT kapcsán adatgyűjtés, más jellegű adatgyűjtés akkor is megvalósult, tehát akkor ott létrehozunk megint egy olyan gócpontot, amit
igen,
megint...
Igen, ez igazad van ebben, és én ebben ugyanakkor én talán megengedőbb vagyok, mint általában a kollégáim. Ha az állam mint szabályozó és adatfelhasználó és adatkezelő meg tudja mutatni a közösségnek, a társadalom tagjainak az, és ez nem biztos, hogy ma 2019-ben van, és nem csak Magyarországon, hanem globálisan, hogy jó célra használja, tehát nem feltétlenül megfigyeli az állampolgárokat, vagy ha megfigyeli, és az ő érdekükben figyeli meg, ha ez be tudja bizonyítani, ha van egy párbeszéd, mintha egy új társadalmi szerződés jön létre, akkor szerintem ez mindenki javát szolgálja. Ebben én biztos vagyok.
Világos. Jó, hát szerintem ennyi fért bele, mert hogy az időnk elfogyott, tehát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról, még hosszasan lehetne ez, hát ennek nem is tudom, nincs is vége ennek az elmélkedésnek.
Köszönöm szépen.
Kozák Ákos járt itt nálunk, jövőkutató szociológus. Szép napot neked.
Köszönöm a továbbiakban.
László B. Kati rövid hírei jönnek, utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin.
Keuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.